A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. 2035-ig fokozatosan megszüntetnék a dízel és a benzinüzemű új autók értékesítését az Európai Unióban, és minden új gyártású autónak nulla kibocsátásúnak kell lennie. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén február közepén hagyta jóvá az új személygépkocsikra és kis teherautókra vonatkozó széndioxid kibocsátási normák felülvizsgálatát. Ugyanakkor az ipari ágazatra és különösen az európai kis és közepes vállalkozásokra pusztító nyomás nehezedik, a belső túlszabályozás tovább súlyosbítja az egymást követő globális válságokat, amelyekkel a vállalkozóknak meg kell küzdeni. Amennyiben az ágazat nem kap valós támogatást, nem egyszerűsödik a bürokrácia, az ipar végzetes hanyatlásnak lehetünk szemtanúi. És melyek az Európai Uniónak Oroszországgal szemben hozott szankciós csomagjainak a hatásai az európai, köztük a romániai gazdaságra? Ezek mai témáink, meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Szép jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és sok szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. 2035-ig fokozatosan megszüntetnék tehát a dízel és a benzinüzemű új autók értékesítését az Európai Unióban. 12 év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az autógyártó és forgalmazó ipar teljesen átálljon az elektromos gépkocsik gyártására. Van esély erre, képviselő úr? Vitáztak erről a parlamentben február közepén, és hát ez a határozat hát enyhe szavazat többséggel ment át a parlamenten. Tehát voltak ellenzői is bőven.
Úgy van, és hadd kezdjem azzal, hogy jó magam is, és tulajdonképpen az LMDSZ mindkét EP képviselője az ellenzők közé tartoztunk. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem támogatnánk a 2035, illetve 2050-re kitűzött klímacélokat, vagy hogy nem lennénk tudatában annak, hogy a környezetrombolás az valóban hát pusztító hatású, mint öntől vettem kölcsön egy kifejezést, de ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy a klímacélokat különféle utakon lehet elérni. És akkor, amikor egy olyan döntéssel állunk szemben, amely valóban vitát gerjesztett a tavaly is, hiszen ez a történet a tavaly indult útjára, tulajdonképpen a mobilitás kibocsátás csökkentéséről szóló rendelet része egy nagyobb csomagnak, ez az úgynevezett irány az 55%, vagy az angol nevén a Fit for 55 nevezetű intézkedés csomag, amelyben 13 szabályozás, 13 intézkedés van különféle területeken, energia, építkezés, szállítás, légi és vízi szállítás, tehát egy nagyon átfogó csomag. Ebben a csomagban, vagy ennek a csomagnak a része az előbb említett nulla kibocsátású mobilitást megcélzó rendelet, és itt vannak ugye eltemetve a kis csapdák, amelyeket meg kell érteni akkor, amikor kialakítjuk az álláspontot, hogy ez egyáltalán lehetséges, vagy egy jó irány, vagy pedig esetleg egy túlzással vagyunk szemben. És akkor, ha lehet, azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy mit is jelent az a nulla kibocsátás. Ez egy bizonyos technológiának a kiválasztása tulajdonképpen. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy kibocsátás csökkentés, legyen a kibocsátás csökkentés 70-80 vagy 90%-kal, hogyha ez a cél, akkor azt jelenti, hogy több fajta technológiával lehet elérni az adott célt, vagyis a kibocsátások csökkentését, a káros hatások csökkentését. Ott vannak a nagyon jónak ígérkező hibrid technológiák, tehát olyan autók, amelyben elektromos motor és egy benzin meghajtású motor is van. Ott vannak az üzemanyagok, tehát azok az üzemanyagok, amelyek nagyon kicsi kibocsátásokkal tudnak működtetni egy benzinmotort, és ott vannak más technológiák, közöttük a hidrogén, amelyek ígéretesnek mutatkoznak jelen pillanatban. Persze rengeteget kell még kutatni. Illetve most feltesszük a kérdést, lesz-e még kutatás ezeken a területeken, hiszen a parlament valóban kis többséggel, ahogy ön is mondta, megszavazta ezt a rendelkezést, amely tulajdonképpen ideológia alapon kiválaszt egy technológiát. És ezzel vagyunk mi elégedetlenek, hogy akkor, amikor megnézzük, hogy mennyibe kerül ma egy elektromos autó, akkor, amikor megnézzük azt, hogy mit mond az ipar, és hogy vélhetően hogyan alakulhatnának ezek az árak 5-10-15 esztendő múlva, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen nagy esély van arra, hogy a mobilitás egy luxus ikké váljon. Ez pedig véleményünk szerint, és nem vagyunk kevesen azért, akik így gondolkodunk, megengedhetetlen. Tegnap volt egy érdekes találkozó az Európai Parlamentben, ma is folytatódik, a nemzeti parlamentek képviselőivel dolgozunk együtt ebben a két napban, úgynevezett európai parlamentáris találkozó van az Európai Parlamentben Brüsszelben. És ezt a témát beszéltük, tárgyalgattuk a kollégákkal, egy német EP képviselő mondta el tegnap azt, hogy az ő választói, tehát a német választók megszólították, mondván, hogy ők nem engedik meg maguknak a 15-18-20 ezer eurós elektromos autót, sem ma, se a következő évek során, mert hogy az a kategória Németországban, akik nem másodkézből, hanem harmadkézből vásárolnak autót, és az ő költségvetésük körülbelül 4-5 ezer euró egy autóvásárlásra. Viszont szükségük van a gépkocsira, mert ha nincs gépkocsiuk, nem tudnak ingázni a munkahelyre. Na most, ha ez Németországban gond, akkor én úgy érzem, hogy magyarázni sem kell, hogy milyen gond lenne otthon, nálunk, Marosvásárhelyen, Romániában, vagy egyáltalán a kelet-európai tagállamokban. Ezért a jó célok elérésére még egyszer több úton lehet eljutni, a jó célok eléréséhez, és mi azt szeretnénk, hogy a technológia tekintetében maradjonnak meg azok a döntések, amelyek úgymond technológia semlegesek. Tehát kitűzzük a célt, és rábízzuk az iparra, hogy hogyan milyen termékeket, milyen technológiákat tud ajánlani, amelyekkel el lehet érni a kitűzött célt.
Egyáltalán arra vonatkozó felmérések készültek, képviselő úr, vagy annak a tudatában hozták meg ezt a határozatot, hogy a közlekedés által kibocsátott káros anyagok mennyiben járulnak hozzá a szennyeződéshez? Tehát tudjuk azt mondani, hogy 30% a káros anyag kibocsátásnak a közlekedésből származik, vagy nem tudom hány százaléka, tehát készült egy ilyen felmérés?
Sajnos igen, vannak felmérések, sajnos most nincsenek előttem a számok, remélem, hogy nem hibázok, 17%-ra emlékezek, de még egyszer nem szeretnék hibázni, nincsenek előttem a számok, de az világos, hogy a közúti szállítás nagy szennyező. Nyilván, hogy tudjuk a városok helyzetét, tudjuk azt, hogy nagyon sok európai városban például csak a nagyon kis kibocsátású autókat engedik be egyáltalán a városok központjába. Tudjuk azt, hogy vannak olyan városok, ahol nem lehet új gépkocsit beírni csak akkor, hogyha van egy parkolóhelyed, ez észak-európai megközelítés. Tudjuk azt, hogy egyáltalán a közlekedő például Brüsszelben már tavaly óta a megengedett maximális sebesség a város belterületén 30 km/h, mert nyilvánvaló, hogy kisebb sebességnél másképpen kevésbé zajosak és kevésbé szennyezők a személygépkocsik. De ott van a teherszállítás, tehát külön ezt is meg kell tekinteni, illetve az elektromos mobilitás esetében, az elektromos autók esetében ott van a töltőállomásoknak a kérdése.
Bizony.
Na most millió számra kell felszerelni a töltőállomásokat, sok tízmilliót kell ezekből a töltőállomásokból felszerelni, és akkor is, hogyha a technológia nyilvánvaló, hogy haladni fog a következő egy-másfél évtizedben, akkor is az elektromos autó feltöltése teljesen más fogyasztói szokásokat fog elvárni a fogyasztóktól, az autógépkocsi vezetőktől, mint ami most egy befutok egy benzinkutba, 3 perc alatt mentem is tovább. Nyilván, hogy egy elektromos autó feltöltése más időtartamot jelent, tehát másképp kell programozni az utazást, és ami a töltőállomásokat illeti, nyilván, hogy töltőállomásokat nem lehet felszerelni, akkor, hogyha nem tekintjük meg, hogy a villamos hálózatok mit bírnak ki, és mit nem. Európa szerte a villamos energia hálózatok megújításra szorulnak, illetve, hogyha ez a döntés, hogy hát tulajdonképpen szabályozással fogjuk elérni azt, hogy robbanásszerűen megnövekedjen az elektromos autók száma az egész unió területén, akkor nem csak az energiahálózatok megújítására, hanem az energiahálózatok megerősítésére van szükség, hiszen teljesen más kapacitással kell rendelkezzenek a hálózatok, hogy kibírják a sok millió töltőállomást. Ugyanakkor van még egy nagyon érdekes kérdés, és ez otthon is igen-igen aktuális, és pedig mindezekhez tulajdonképpen szakemberekre is szükség van. Ezeket a projekteket végre kell hajtani. Tehát sok-sok ezer, tulajdonképpen sok tízezer cégre van szükség, ezekben a cégekben pedig szakemberek kell dolgozzanak. Az Európai Unió energia ügynökségének a felmérése, tavaly készült el ez a felmérés, 800 ezer villamos, az elektrotechnika, az energia területén jártas szakemberre, technikusra és mérnökre van szükség a következő 3 évben. Ez ma egy elérhetetlen szám, tehát itt az egyetemi átállásra, a szakoktatásnak az átállására is szükség van. Erről szól többek között például az, hogy 2023 a képességek éve az Európai Unióban.
Igen, és hát az is kérdés, képviselő úr, hogy van-e kellő, vagy lesz-e kellő energiaforrás?
Igen, tehát én...
Mert töltőállomás lehet, hogyha nincs, amivel... Nincs benne ára.
Én rövidre fognám azt az egész témát azzal, hogy tulajdonképpen egyetértünk a célkitűzésekkel. Nem értünk egyet az egyetlen egy technológia kiválasztásával, és van még egy dolog, amivel részben értünk csak egyet, és pedig az átállásnak az állandó gyorsítása. Tehát létezik egy olyan fajta nyomás, amely most az ukrajnai háború következtében még inkább megnőtt, és pedig a válasz részben az Európai Bizottság válasza az ukrajnai háború által okozott gazdasági és kereskedelmi problémákra az, hogy gyorsabban kell megvalósítani a zöld és a digitális átállást. Ez rendben van, gyorsítsuk fel az átállást, valósítsuk meg a projekteket nagyon gyorsan, de hát nyilván egyrészt a projektek megvalósításának van egy fizikai határa. Egy infrastruktúrát nem lehet felépíteni egy hétvégén. Akkor sem, hogyha sok munkásom van, akkor sem, hogyha sok cégem van, akkor sem, hogyha sok pénzem van, mégiscsak egy fizikai infrastruktúra, egy beruházásnak van egy olyan kifutási határideje, amelyet nem lehet lerövidíteni, csak bizonyos adott keretek között. Másrészt pedig van egy nagyon fontos dolog, és itt mondanám el azt, hogy talán ez az RMDS-nek a mértékegysége azzal szemben, hogy tudunk-e vagy nem támogatni egy adott tendenciát, vagy egy adott szabályozást, és pedig az átállásnak méltányosnak kell lenni. Nagyon szép az, hogy digitális átállásról beszélünk. Nagyon szép az, hogy az egész életen tartó tanulásról beszélünk, és elmondjuk azt, hogyha valaki nem rendelkezik digitális képességekkel, most egy példát adok csak, az nem csak, hogy a munkahelyén nem tudja megállni a helyét, akkor sem, ha esetleg 45-50 vagy akár 55 éves, és még mindig van munkaidő előtte, hanem lassan ma már a mindennapi életben is nehézségekkel küzdik az, aki nem rendelkezik digitális képességekkel. De mindezek tudatában el kell mondani azt is, hogy az egész életen átálló tanulásnak a középkor kategóriában levő személyek átképzésének megvannak a határai. És akkor a méltányos átállás véleményünk szerint arról szól, hogy nem fogadhatjuk el, hogy az átállás költségeit, most például az energiaválság költségeit az állampolgárok, az emberek, a családok fizessék ki. Nem lehet megengedni azt sem, hogy ez a teher, mert ez egy óriási teher, látjuk, hogy az energia háromszor drágább Európában ma, mint például az Egyesült Államokban vagy Ázsiában. Nem lehet azt sem elfogadni, hogy csak a kormányoknak, a tagállamok kormányainak a vállára roskadjon ez a teher, hanem az Európai Uniónak is részt kell vállalni különféle projektek, tervek révén és finanszírozás által, úgyhogy ez a, hát nem tudom, nevezhetjük akár közös teherviselésnek, ez legyen a norma, és tényleg ne engedjünk senkit leszakadni, ez a nem engedünk senkit leszakadni, ez nem maradjon csak egy ilyen retorikai fogás a politikusok beszédeiben, hanem ez váljon a mindennapok gyakorlatának.
Igen, és hogyha már energiaárakról beszélt képviselő úr, az EU elfogadta az Oroszország ellen irányuló megszorító 10. intézkedés csomagot. Mit tartalmaz ez az intézkedés, illetve összefüggésbe hozhatóak-e ezek az intézkedések azzal, hogy az energiaárak hát bizony elszabadultak, és ahogy ön is mondotta, hogy az Egyesült Államokban, illetve Ázsiában háromszor olcsóbb az energia, mint mi felénk, tehát vajon nem rúgtunk egy öngolt magunknak ezzel a megszorításokkal?
Na most én nem tudom, hogyha ezt a média moderátoroknak, vagy a rádiós kommunikátoroknak tanítják, hogy egyszerre hogy lehet egy mondatban 5-6 kérdést feltenni, de most ez önnek nagyon sikerült.
Elszaladtak a gondolataim, igen.
Hát ez nagyon jó, csak hogy itt egy egynapos konferencia témáját vetette fel előttem, most igyekezek szerde megválaszolni a kérdésekre. Elsősorban a 10. csomag, tehát nyilván, hogy most volt egy ilyen szimbolisztika ebben a történetben, mert hogy elég nehezen született meg ez a 10. csomag is, de szimbolikus szempontból mondjuk azt, hogy szükség volt rá, vagy szükségét érezte az Európai Unió annak, hogy akkor, amikor egy éves a háború, tehát február végén, akkor legyen elfogadva ez a 10. szankciócsomag. Amúgy nyilván azonnal tegyem hozzá azt, hogy elfogadhatatlan az orosz agresszió, és hogy akkor, amikor egy illegális, hát ők nem nevezik háborúnak, de teljesen mindegy, ez háború a javából, ráadásul még csak nem is csak egy egyszerű fegyverekkel hordozott vagy viselt háború, hanem láthatjuk, hogy itt a dezinformáció, a félretájékoztatás, a propaganda útján kereskedelmi háború van, gazdasági háború van, kérdezze meg a gazdákat, és ők el fogják mondani azt, hogy gabona háború van, mert hogy az egyik következménye például a háborúnak az, hogy zuhantak a gabona árak Erdélyben és Romániában, illetve a kelet-európai országokban, mert kiderült, hogy az az Ukrajnából származó gabona, amelyről mindenki azt mondta, hogy majd az afrikai országokban enyhíti az éhínséget, hát szó se róla, ez a gabona, vagy legalábbis egy jó része itt maradt és ránk szabadult Erdélyben és Romániában. Tehát egy nagyon komplex kérdésről van szó. Mi van a 10. csomagban? Egyrészt az eddigi szankciók elkerülését próbálja szabályozni ez a csomag, különösen a kettős felhasználású termékek és technológiák esetében. Mit jelent ez? Azok a termékek, amelyeknek van egy civil felhasználása, de van egy katonai, hadipari felhasználása is. A büntetett vagy a szankcióknak alávetett bankok és személyek, entitásoknak a száma is növekedett, még újabb entitásokat tettek hozzá ebben a 10. csomagban, és tulajdonképpen most abban a helyzetben vagyunk, és próbálok akkor a következő kérdéshez is eljutni, abban a helyzetben vagyunk, hogy létezik egy nagyon hosszú és átfogó szankciólista, és egy év után kiderült az, hogy a szankciók megkerülésének is megtalálta a módját Oroszország. ország. Most nem szeretnék belemélyedni ebbe a témába, de a lényeg az, hogy amikor például egy szerződésben egy harmadik országból levő entitás, cég vagy állami intézmény van megjelölve, mint kedvezményezett, de az a harmadik ország az majd tovább küldi a termékeket vagy a technológiákat Oroszországba, akkor kiderül, hogy ez egy szankció megkerülési útvonal, amelyet valahogy le kellene zárni. Másrészt nyilvánvaló, és ez a legfontosabb dolog számunkra, azt tudtuk, és mindenki tudta, hogy a szankciók mindig azokat is ütik, akiket büntetni szeretnénk, jelen esetben Oroszországot, az orosz gazdaság strukturális átalakulásokkal tudott csak válaszolni az európai szankciócsomagokra, illetve gond van a háború finanszírozása Oroszországban, tehát részben elérték a céljukat a szankciók, viszont tudjuk azt a nemzetközi gazdasági gyakorlatból, hogy a szankciók mindig azt is ütik, aki büntet. Jelen esetben hát a világgazdaságot, de elsősorban az Európai Unió gazdaságait. Mi vagyunk legközelebb a háborúhoz, minket érint legnagyobb mértékben, például az energiaárak drágulása által a szankcióknak a hatása. Na most az energiánál maradva itt szükséges egy megjegyzés, vagy egy pontosítás, és azért jusson eszünkbe, hogy az energia árak már 2021 őszén elszabadultak, vagy elindult a drágulás, és ennek az oka a koronavírus járvány hatásában keresendő. Egészen pontosan azt kell, vagy arra kell visszaemlékezzünk mindannyian, hogy akkor, amikor 2020-ban szinte leállt a világgazdaság, 90%-ban leállt hónapokra a gazdaság, emlékezünk arra a képekre, ugye a hírtelevíziók mutatták, hogy őzgidák sétálnak a parkokban, és a sündisznók sétálnak az autópályákon, mert kiürültek az autópályák. Na, ez egy előzménytelen történet volt, utána pedig ugyanolyan előzménytelen gyorsasággal, mint ahogy leállt a gazdaság, 2020 második felében újraindult a gazdaság. És ez a precedens nélküli, tulajdonképpen itt 200 évre visszanézve, amióta ipari világ van, és az ipari forradalom óta, ilyen mértékű leállás és beindulás nem volt se az első, se a második világháborúban, hiszen a háború közepette a hadigazdaság vagy a hadipar az virágzott és dolgozott. Tehát ez az előzménytelen ingadozás indította el tulajdonképpen egyrészt az inflációt, mert hogy óriási mértékben megnőtt az a pénzmennyiség, amelyet a kormányok úgy a magánszemélyeknek, mint pedig a cégeknek kinyomtak COVID segély címszó alatt. Másrészt ugyanez indította el az energia áraknak az ingadozását és a növekedését is, hiszen abban a helyzetben voltunk, hogy az energia szükséglet lezuhant a normális, az átlagosnak a 15-20-30%-ára, utána pedig az iparra gondolok most, utána pedig visszaszökött, és adott időszakokban meg is haladta az előző, nevezzük azt békebeli, vagy normális szükségletet. És erre jött csak rá, erre tevődött rá második, vagy harmadik válságként az ukrajnai háborúnak a hatása, és így jutottunk oda, hogy most egy igen-igen nehéz helyzetben van az európai ipar, otthon is, Romániában, Erdélyben az ipar nehéz helyzetben van, ne beszéljünk a szolgáltatóktól, a turizmusról, emlékezünk mindannyian azt, hogy milyen nehéz időket kellett átvészelni. Tehát egy válságra tevődött rá az ukrajnai háború által okozott válság, és ez hozott bennünket abban a nehéz helyzetben, amelyben ma vagyunk.
Mai meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Üdvözlöm a parlamenti képviselő urat, Winkler urat, és önt is, szerkesztő úr. Hát Winkler úrnak a felkészültsége az hatalmas, az előadásából szűrtem ki, és gratulálok hozzá, és én, mint egyszerű, naív, halandó, aki már nem fogja megérni azt, hogy hát minek hiákra villanyautóra tegyen szert, mert korom annyira előre haladott, engem nem fog érdekelni.
Már itt vannak a villanyautók az utakon, tehát megérte már.
Engem az már nem fog érinteni. Azt akarom megkérdezni, hogyha vannak a 20 milliós, és nem tudom hány milliós metropolis városok, akkor azokban hány töltőállomás kell csinálni, mert egy autónak állítólag feltöltésére 2-3 óra kell, hogy ne kelljen a napját eltöltse, vagy heteket a csorbája, mert nem olyan, mint a benzin, hogy 200 liter vagy 500 liter hazaviszek, és mikor akarok, akkor még otthonról is, még ott sem megyek a benzinkútot, hogy tankoljak be a villanyáramot, nem lehet a töltőállomásokról hazavinni, hogy tartalékoljak, akkor hogy fogja tudni megbírni a világ azt, vagy a városok, vagy akár mekkora helyiségekről van szó, hogy annyi településen annyi töltőállomás legyen, hogy ne kelljen napjait vagy heteit eltöltse az autóvezető, plusz még az áramnak az ára is, úgyhogy én ezt lehetetlennek tartom, hogy hát ebből rálickő legyen. Köszönöm, meghallgatom a
válaszokat. Képviselő úr. Hát már érintette.
Hát azt mondanám, az elsősorban köszönöm szépen a szép szavakat és a méltatást, másrészt remélem, hogy meg is érdemlem legalább részben, másrészt a gépkocsi feltöltése most már nem 2-3 óra, hanem ott tartunk, hogy 20-25 perc, tehát a technológia az villámgyorsan változik. Most a kedves hallgatónak eszébe juthat az is, hogy ezelőtt mondjuk 15-18 évvel nem csak, hogy ő, hanem én sem és ön sem, Agyagási út, nem éltünk egy olyan információs világban, mint ma, tehát az internet, a mobiltelefon, az okostelefonok használata az egyszerűen az nullából, a semmiből 20 év alatt általánossá vált, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ezek az új technológiák is 5-10-15-20 év alatt általánossá válnak. Ugyanakkor pont azt mondja a kedves hallgató, amit én is mondtam a beszélgetés első részében, hogy ahhoz, hogy mindez lehetséges legyen, ahhoz, hogy a sok-sok millió, hát körülbelül 500 milliónál tart ma a gépkocsik száma az Európai Unióban, és ez egy durva szám, hogy ezeket lecseréljük elektromosra, és hogy ezt el tudjuk végezni 15 év alatt, és hogy ehhez mérten millió számra, én most nem tudom, hogy egy adott városban, Marosvásárhelyen hány töltőállomás kellene, de biztos, hogy legalább 1000-rel kellene számolni, gondolok én. Mondtam egy számot, lehet, hogy nem teljesen reális, de az, hogy a hálózatok kibírják, hogy a töltőállomásoknak, ugye, hát most töltőkutakat, vagy töltőparkokat kell, léteznek ezek a töltőparkok, már lassan megjelennek Romániában is, de hogy mindezekhez területet, hálózatot, energiát, energiaforrást, elérhető árat biztosítsunk, ez valóban egy óriási átállás. Most, ha szabad még egy rövid kommentet hozzáfűzzek ehhez a kérdéshez, azt mondanám, hogy az, ami be lett jelentve az Európai Uniós szinten, és amit otthon is nyilván, hogy alkalmazni kell, a zöld, a fenntartható és a digitális átállás, ez tulajdonképpen a mi életünknek a legnagyobb változása, a legnagyobb transformációja, hiszen másképpen fogunk dolgozni, látjuk már ma is. Másképp dolgozunk, mint pár évvel ezelőtt, másképpen szórakozunk, másképpen pihenünk, mint egy jó pár évvel ezelőtt. Ezek a változások mind-mind a nyakunkba zuhannak, és tulajdonképpen ezért mondjuk mi az RMDS-ben azt, hogy méltányos átállásra van szükség, mert ezt a változást most teljesen mindegy, hogy 15, 45 vagy 85 évesen, ezt a változást minden állampolgár úgy kell megélje, hogy nem teher és nem teszi lehetetlenné az életét, hanem méltányos, vagyis kibírható, és nem az állampolgár fizeti ki az átállásnak az árát a saját zsebébe.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Hallgatjuk.
Marga István a nevem. Tiszteltek, köszöntöm a meghívottat is. Több észrevételem vagy ellenvetésem van a felvetett témában. Az egyik az, hogy úgy tűnik, mintha Európát tekinteni, tehát úgy lássuk, mintha Európa volna a világ, már pedig nem csak Európából áll a világ, és hogyha a világ többi kibocsátó országai nem követik ugyanazokat a csökkentéseket, akkor nagyjából az európai megközelítés az, azt mondhatnám, hogy öngyilkos több szempontból, mert sokkal drágábban leszünk kénytelenek közlekedni, drágább járművek, és a versenyképesség csökken. összvisz megfogalmazva. Ez csak az egyik. A másik, úgy tűnik, hogy itt is valamit ki akarnak vezetni, ami bevált, bejáratott, kidolgozott, tehát a belső égésű motorok, igen, tudjuk, hogy szennyező, de valami meglévő dolgot kidobni, és helyebbe egy más valamit, ami mellesleg sokkal drágább, nem egy észszerű megközelítés.
Ez csak igen.
Valami, amit szeretnék észrevételezni. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen. Lesznek-e globális követői ennek a példának vajon a földkerekségen?
Én Varga István úrral 100%-ban egyetértek. Egyrészt Európa nem a világ valóban, tehát akkor, hogyha mi klímadiplomáciával, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokkal nem tudjuk elérni azt, hogy az Egyesült Államok, Kína, India, a dél-amerikai államok valamilyen mértékben kövessék a mi célkitűzéseinket, akkor nem fogjuk tudni elérni a természetvédelem, a klímavédelem területén kitűzött célokat. Na most azért leszeretnék szögezni valamit. Tehát én azt hiszem, hogy Varga István úr, a többi hallgató, mindenki, akinek gyermeke van, esetleg unokája, én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a célkitűzése az, hogy nem csak 50 év múlva, hanem 150 és 200 év múlva is legyen otthon, Erdélyben, Székelyföldön, a szülőföldön, legyen friss víz, legyen tiszta levegő, és legyen szép, érintetlen természet. Ez magától nem fog bekövetkezni, tenni kell valamit. És ilyen szempontból akkor, amikor az Európai Unió élére áll a világon ennek a változásnak, a véleményem szerint jól teszi. Valakinek el kell kezdeni a változást, a szennyezésnek a csökkentését, a klímának, a természetnek a védelmét valakinek el kell kezdeni, és ezek jelen pillanatban mi vagyunk. Ugyanakkor emlékezzünk arra, hogy a különféle klímakonferenciák, itt sorozata van a klímakonferenciáknak, arról szólnak, hogy az világ vezetői, tehát igaza van Varga Istvánnak, Európa nem a világ. De a klímakonferenciákon a világ vezetői összegyűlnek, és mindig elkötelezik magukat arra, hogy 2050-ig, 2035-ig különféle célpontok vannak, olyan intézkedéseket hoznak, vagy hasonló intézkedéseket hoznak, mint amelyeket mi is az Európai Unióban. Na most a klíma nem ismer határt. Itt emlékezünk, ugye én most nem akarok feltétlenül rossz példákkal előjönni, de emlékezünk a Tisza szennyezésre. Hát hiába történt Romániában, mert Magyarországot károsította a legjobban. Ez is egy példája annak, vagy emlékezzünk a csernobili katasztrófára, nem ismeri az országhatárokat, a vidékhatárokat, a megyehatárokat a klíma, tehát nem lehet egy megyében valamit tenni, és a másikban meg semmit, nem lehet egy kontinensen valamit tenni, és a másik kontinenseken semmit, viszont valakinek példát kell mutatni. Ez olyan, mint a közösségben. Valakinek mindig meg kell ragadni a zászlót, és példát kell mutatni. Ezek a mi európai értékeinkről szólnak tulajdonképpen.
Igen, képviselő úr, van még három kérdés SMS-ben, amit feltétlenül felszeretnék önnek, vagy tolmácsolni szeretnék, hiszen nem én teszem fel, mindösszesen 3-4 percünk van a műsorból. Józsi írja, apropó utolsó szavaira reagálva, jó napot kívánok, arról nem készített az Unió felmérést, hogy a háború milyen szennyeződéssel jár? Ha igen, miért támogatja teljes gőzzel? Tisztelettel, Józsi. Az ott is keletkezett, nem kis szennyeződés.
Nem tudom, hogyha van erről felmérés, persze, hogy szennyezéssel jár a háború, igaza van Józsinak, nem, még egyszer nem tudom, hogyha erről felmérés van. A háborúval kapcsolatban én egy dolgot szeretnék elmondani röviden, a legjobb megoldás a béke, tárgyalni kell, el kell érni a békét, viszont sajnos, ahogy ma kinéznek a dolgok, ennek az azonnali perspektíváját sajnos nem látom.
Igen, és itt még egy konferenciára való kérdés, Árpád írja, jó napot kívánok, a német zöld párt aberráns ötleteit ránk akarja erőltetni, de ha a választásokon lekerülnek, akkor megváltozik a terv. Mintha a némhai Szovjetunióra emlékeztetne, az emberek kényelmüket feladják a klíma megvédéséért, Árpád. Hát a kényelemről le kell, hogy
Árpádnak,
mondjunk.
Árpádnak igaza van politikai szempontból, a zöld párt tulajdonképpen Angela Merkel volt néppárti kancellárnak a vezetése alatt nőtt meg politikailag nagyon Németországban, elsősorban az atom erőművek betiltása kapcsán. Én sem értek egyet azzal, hogy túl szigorú, túl ideológiailag elrugaszkodott intézkedésekkel jön a zöld párt Németországban és más országokban. Én azt hiszem, hogy mindennek a titka az egyensúly, a kiegyensúlyozottság az, amikor mindenkinek az érdekét figyelembe veszem. Ugyanakkor a mi kényelmünkhöz azért egy gondolatot szeretnék fűzni röviden, akkor, amikor a mi kényelmünk az valahogy túl pazarló, akkor, amikor több csomagoló anyagot vásárolunk, mint terméket, akkor, amikor nyitott ablak mellett megy a fűtés, vagy nyáron a hűtés, akkor, amikor nem javítjuk meg az autót, és többet fogyaszt, mint amit kellene.
Meg egyáltalán autóval megyünk a piacra, ugye, ami 200 méterre van.
Meg egyáltalán kihajítjuk az autónak az ablakán a kiürített ásványvizes üveget, stb. Tehát nézzük meg csak a patakjainkat, nézzük meg a folyóinkat, és rájövünk arra, hát ott nem mások szennyeznek, ott sajnos el kell mondani, mi szennyezünk. Tehát, hogyha a kényelmünk romboló, akkor talán azt mondanám sok tisztelettel Józsinak, vagy Árpádnak, már nem is tudom, hogy ki vezette fel ezt. Árpádnak sok tisztelettel mondom, hogy lehet, hogy a mi kényelmünkön is egy picikét kellene ugye változtatni. Mentalitásváltásra van szükség, természet, környezetvédelemre van szükség, amely zsigerből jöjjön, mint ahogy ma sajnos azt kell mondani, hogy túl sokak számára a szennyezés jön zsigerből, és nem pedig az ellenkezője.
És akkor még egy kérdés itt egy percben a végén. A katári meg marokkói lobbizók bőröndös botrányaitól hangos a brüsszeli közélet, azonban az amerikai értekből lobbizókkal mi a helyzet? Például Ursula asszony és a Pfizer botránya miért hallgatott el? Mi a véleménye a képviselő úrnak? István írja.
Az én véleményem, István, az, hogy aki hibázott, az legyen megbüntetve. Aki áthágta a törvényt, az legyen felelősségre vonva. Most mindegy, hogy katari bőröndös pénzek, vagy pedig illegális lobbik, és aláhúzom, illegális lobbik, hiszen a gazdasági szervezetek, vagy az országok, vagy az érdekek közötti egyeztetésnek megvan a legális kerete. Aki a törvényt betartja, az helyesen jár el. Aki a törvényt megszegi, az helytelenül jár el, legyen megbüntetve, legyen felelősségre vonva.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Még vagy másfél órát beszélgethettünk volna, képviselő úr, de mai műsorunkban ennyi fért. Mai meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást a kérdezőknek, köszönöm a kérdéseket és felvetéseket, és szép jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatóján.